Érdekérvényesítés.
Lakossági akaratok.
Társadalmi nyomás.
Közösségi akciók.
Demokrácia most a Civil Rádióban, az FM 98-on.
Jó estét kívánunk a házigazdák, szokás szerint Sain Mátyás és Péter Fiferenc. Két témával fogunk foglalkozni a következő egy órában. Az egyik egy nagyon érdekes felhívás, amiről viszonylag keveset tudunk, egy kampány, koncert az éhező magyar gyermekekért, és minimum a címe. A másik pedig egy érdekes szervezet, a Budapest by Mafia, amely erősen és több szálon is kötődik ehhez az ügyhöz, vagy ez az értékrendhez, nem ehhez a koncerthez, hanem ahhoz a szolidaritási szemlélethez, ami talán ebből a koncertből is, vagy ebből a szándékból is kitűnik. Vendégeink tehát a minimum kampány szervezői, illetve a Budapest Bike Mafia, nem is tudom, hogy milyen, vagy tisztségviselő, vagy mi mondható.
Aktivistája.
Havasi Zoltán és Horgas Péter, tehát köszöntünk benneteket.
Szerbusztok.
Hát kezdjük Péter azzal, hogy ez mit tudsz felhozni mentségeteként, szóval, tehát miről is van szó, mi ez a minimum kampány, hogy merült ez fel. És majd azt kérjük közben, hogy a két témát nem egymás után szeretnénk így kronológiai, hanem nyugodtan reflektáljátok egymás dolgaira.
Jó van. Ez azért, én azért is nagyon örülök, mert én az utóbbi időben, bár még kívülről, de nagyon, hogy mondják, ezt rokon szemvel nézem, amit Zoliék csinálnak, és valóban, ahogy mondtad, szellemiségében azt gondolom, hogy nagyon közel áll ahhoz, amit mi is keresgélünk. Hát azt tudom felhozni mentségemre, hogy november vége felé jöttek ki az első olyan adatok, amelyek úgy tudjuk, hogy ezen a területen dolgozó szakértőket is megdöbbentették. Nevezetesen egyrészt a Tudományos Akadémia és a Máltaiak csináltak egy felmérést, amiben hát megpróbálták nagyjából belőni azt a nagyon nehezen számszerűsíthető tételt, hogy körülbelül 35 és 53 ezer közé tehető ma Magyarországon a folyamatosan éhező gyerekek száma. És ennek a sokszorosa egyes becslések szerint körülbelül a tízszerese, tehát körülbelül 400 ezer gyerek rendszeresen találkozik az éhezéssel. Én látványtervező vagyok eredetileg, és ezt próbáltam elképzelni, miközben éppen egy díszletemet. Igen, szó szerint, és nem ment. Nem ment, és ez egyre jobban elkezdett zavarni, tulajdonképpen odáig, hogy lényegében az kell, hogy mondjam, hogy képtelen voltam dolgozni. Tehát annyira erősen valahogy ez úgy van, hogy az ember mindenféle információkat hall, tudja, hogy nagyjából mennyien és hogy éheznek. A világ különböző szörnyűségeit szép folyamatosan elkezdi betározni az agyába, és akkor egyszer csak váratlanul nekem ez ennél a pontnál átbillent.
Tehát van egy inger küszöb, ami kialakul,
hát és ez egy picit magára erre, ahogy a Bornai Tibi ezt megfogalmazta, akit elsőként hívtam fel ezzel, tehát, az egyik legrémesebb dolog, amikor rájössz arra, hogy de hát te évek óta úgy élsz, hogy egy abnormális dolgot fogadsz el, mert nem tudsz mit csinálni. És akkor egyszer csak ez mondom, túlbillen, és megakadályoz már egyébként az általad normálisnak gondolt életben is. Nagyon sok okot még most föl tudnék sorolni, hogy egyébként most így utólag felfejtve, hogy ez miért akadtam én ki, vagy mi történt velem, de ebben a történetben nem én vagyok az érdekes. Tehát, hogy van ez a borzasztó szám, és akkor azt gondoltam, hogy viszont most már közel 30 éve vagyok a pályán, és hogy akkor nekem ebben személy szerint mi a felelősségem, illetve hogy mit tudok tenni azon túl, hogy hogy sajnálkozom. Tulajdonképpen a szokásos köröket befutottam, és találtam egy-két családot, akit azt gondoltam, hogy az akkor jó lesz, hogy én konkrétan tudok támogatni. Ez lényegében arra jó, hogy a 40 ezres szám mögé konkrét történetek kerülnek, és nyilván amatőr módon elkövettem azokat a hibákat, amiket ilyenkor talán jó szándékból elkövet az ember, és megnyitottam kapcsolatokat, ami azt jelentette, hogy gyakorlatilag megnyíltak a pokol kapui. Tehát, hogy ez amikor látod konkrétan, hogy amit amúgy se tudsz elképzelni, de ezt látod, és mondom nekem, mint látványtervező, ez még talán felzaklatóbb volt, akkor ez tényleg elviselhetetlen. És akkor felhívtam a Dránit, a Bornai Tibit, hogy ez van, és hogy erről mit gondol, illetve hogy akkor már mondtam neki, hogy egyrészt az, hogy szervezzünk egy koncertet, de nehogy egy segélykoncertet, mert az már abban már nagyon sok van, hanem legyen egy konkrét kérésünk, mert mondom, tapasztaltam is, meg hát nyilván akkor nagyon sok emberrel, ismerősömmel, akik ezen a területen dolgoznak, beszéltem, hát itt rendszer szinten kell ebbe valahogy belenyúlni. És akkor innen jött, hogy ez egy olyan alapvetés, ugyanúgy, mint egy családban, hogy nyilván én is nagyon sok mindenre el tudom költeni a gázsimat, de van három gyerekem, és nyilván az a legfontosabb, hogy ők egy minimális tisztességes szinten el legyenek látva. És azt gondolom, hogy egy államnak ez a feladata, és az államnak mi is tagjai vagyunk. Tehát akkor húzzuk meg, hogy ez legyen a nemzeti minimum, hogy ne éhezzenek gyerekek. És ennek próbáljuk megtalálni azt a formáját, ami ez hosszabb távon is garantálja. Tehát, hogy ne egy egyszeri fellángolás legyen, mert ez lényegében ugyanolyan, mint egy segélykoncert. És akkor végül is így született az a gondolat, hogy azt kérjük a mindenkori magyar kormánytól, és erről szólt tulajdonképpen a kampány és a koncert is, ami a kampánynak az utolsó pontja lenne, hogy a mindenkori magyar kormány, a mindenkori magyar parlament gondoskodjon arról, hogy éves költségvetést csak úgy lehessen elfogadni, hogy ez a tétel, ez mindig rendelkezésre áll. Tehát magyarul költségvetési okból kifolyólag ne éhezzenek gyerekek. És azt gondoljuk, hogy ez minden politikán túl vagy alatt van, ahogy tetszik. Ez így befelé, vagy így tudnám legrövidebben összefoglalni, és mivel azt gondoljuk, hogy ez nem csak egy magyar sajátosság, tehát hogy ez Európa más országaiban is így van, van ahol rosszabb, van ahol jobb a helyzet, Magyarországon nagyon súlyos, úgy látjuk a helyzet, ezért azt gondoltuk, hogy ha föláll ez az egész struktúra, hogy ez végül is eljut majd reményünk szerint a képviselőkhöz, akkor ez legyen egy magyar modell, és ezt Magyarország ajánlja Brüsszelnek, hogy az európai tagállamokban ez ugyanúgy legyen egy elvárás.
De erről egyébként beszélgettetek szociálpolitikusokkal, igen, vagy bevontatok szokat, vagy ez csak egy ilyen állampolgári felkiáltás, hogy ez nem lehet
így. Alapvetően állampolgári felkiáltás, mert valóban mi azt mondjuk, hogy ki kell állni, kiáltani kell, de persze nagyon sok szakértővel, jogászokkal, az állami igazgatásban jártas emberrel már beszéltünk, szakértőkkel, tehát akik a szociális terepen dolgoznak, és még van egy nagyon fontos vonulata ennek, hogy megkerestük az összes magyarországi egyházat is, mert egyrészt nekik szinte mindegyiknek van valamilyen szeretett szolgálata, tehát ők gyakorolják is ezt, úgy mondjam, a terepen vannak, és azt szeretnénk elérni, vagy azt gondoljuk, hogy ők ezt majd támogatni fogják, ebben bízunk, az eddigi megbeszélések, találkozások erről győztek meg, és mivel ezt mi december elején már úgy nagyjából fölraktuk, nagyon jó megerősítés volt a pápa karácsonyi üzenete, ezzel nagyon egybevág, és azt gondoljuk, hogy hogy mindaz, amire a pápa felhívta a figyelmet, az itt most ebben a programban, vagy ebben az elképzelésben tulajdonképpen, ha szándék megvan, akkor megvalósítható.
Elmondod, mi ez az üzenet, lehet, hogyha nem minden hallgató találkozott vele?
Hát ugye szerintem elég sokan, mert nagyon sok területen megjelent. Tulajdonképpen ők, a pápa is az éhezés tarthatatlanságára, a gyerekek kizsákmányolásának tarthatatlanságára hívta fel a figyelmet, és lényegében egy nagyon egyszerű dolgot kérdezett, nagyon hasonlóan, hogy együtt lehet-e élni ezzel. És hát nyilván, hogy nem lehet, és az ember a maga pici, szűk területén mindig próbál, nyilván minden normális és jó érzésű ember valamilyen fajta élhető teret adni, de vannak olyan társaink, akik erre képtelenek, és ők maguk olyan szégyenben élnek emiatt, és olyan testi és lelki betegségek alakulnak ki, amik egyébként hát teljesen fölöslegesek, mert ez tényleg valóban nem egy nagy összegről beszélünk, ezek belőhető és meghatározható összegek, ennek sokszorosát költjük el, azt gondolom, teljesen fölöslegesen.
Zoli, amennyire én érzem, vagy a ti történetetek nagyon hasonlít ehhez. Tehát ti is éltétek az életeteket, kerékpáros, nem tudom, te futár vagy, de...
Nem, én nem voltam futár.
De hogy valamilyen módon a kerékpározás érdeke, és nektek is valami kiverte a biztosítékot, hogyha jól értem így társadalmi.
Igen, ez az egyik legjobb megfogalmazás egyébként. Tehát én úgy fogalmaznék, hogy engem dühített ez az egész dolog. Engem nem tudott úgy annyira érzelmi oldalról elkapni olyan szinten, hogy tehát egész egyszerűen marhára dühös voltam. De ez nem 3 évvel ezelőtt kezdődött, amikor a Bike Mafiát elkezdtük, hanem már jóval korábban, tehát évekkel korábban, viszont beleestem abba a hibába, hogy rengeteg információ jött velem szemben. Ugye hát olvasgatunk mindenhonnan mindenfélét, és annyira dühös voltam már mindenre, hogy egyszerűen, és egy olyan nem tiszta képet kaptam a világról, hogy azt mondtam, hogy itt egyetlen dolgot lehet tenni. És tényleg Isten ments, hogy pátoszos legyek, de az egyetlen és legészszerűbb dolog az, hogyha valakinek adunk valamit. Abban semmiféle rossz, és tehát abban jó van, de egy olyan egyszerű dolog egyébként, amit így emberek manapság már nem annyira élnek át. Főleg az, hogyha önzetlenül teszi ezt az ember. Tehát akkor, amikor egy vadidegen ember mellett elmegyünk, és akkor valóban nem csak oda dobjuk az aprót, mert persze nyilván ez is egy baromi fontos dolog, hogy akkor is adunk valamit, tehát, de akkor, amikor tényleg is elkezdünk velük foglalkozni, mint ember az emberrel. Mert abban a pillanatban, amikor oda dobunk, akkor egy kicsit megnyugtatjuk magunkat. De abban a pillanatban, amikor teszünk érte valamit, tehát lépéseket teszünk, és én azt gondolom, hogy ez hiányzott nagyon, amikor tényleges tettek vannak így a gondolat mögött, ha más nem, akkor nem tudom én, csinálunk gombócot, egy szilvás gombócot, vagy bármit, egy tál ételt, vagy levágunk 2 szelet kenyérrel többet, akkor már tettünk érte. Na, ezek a tettek hiányoztak, és akkor fogalmazódott meg ez így bennem igazából, hogy más nem lehet tenni, mert dühösnek mindenki dühös körülöttünk egyébként, nagyon sokan, és ez tökre érthető. De hogy odarakjuk magunkat, és tegyünk ezekért a dolgokért, és ráadásul tényleg egy ilyen tök szélmalom harcnak tűnik, és ennek ellenére tegyünk, szerintem ez egy tök jó feladat, és hála Istennek, hogy az elmúlt 3 évben azért nekem pozitív tapasztalataim vannak, mert nagyon sok olyan emberrel találkozom, aki rajtunk keresztül akár, de megtalálta ugyanezt a gondolatot, ami ott magban ott el volt vetve a fejében, és hát így egyre többen vagyunk gyakorlatilag. Igen.
Azt jól értem, mert hogy annyit lehet nagyjából tudni rólatok, hogy hajléktalanoknak adtok, tehát ezzel foglalkoztok, de hogy ez a düh, ez nem konkrétan a hajléktalansággal kapcsolatos, hanem úgy az egész világgal, hogy lehet emberként élni egy igazságtalan társadalomban.
Tehát, persze, a düh az nem feltétlenül a... Tehát, hogy mondhatnám azt, hogy most a hajléktalan kriminalizálása, ami szintén egy marhaság, azért szavaljuk meg, ilyen nincs. Tehát, hogy ez annyira képtelen dolog egyébként, hogy de ettől még jelenség. Tehát nem ez volt a düh kiváltó oka, hanem az a mérvű igazságtalanság egyébként, ami most folyamatosan sújt minket gyakorlatilag. Tehát, hogy, és amiről beszéltetek az előbb, hogy 300 ezer gyerek, vagy 300 ezer ember, több mint 400 emberről beszélünk manapság, akik ebben a sorsban élnek, hát ez így mi? Tehát, hogy eleve az a metód, nem tudom, hogy ezt így jól átadni, nem tudom szépen jól elmondani, de mit képzelünk magunkról, hogy átlépünk egy emberen? Tehát eleve ott van, akkor miért tesszük ezt meg? Ez annyira egyébként, annyira iszonyú para. Tehát, hogy az, hogy megyünk az utcán, és tök megszokott egy kelléke az utcának lassan egy hajléktalan ember, hogy ez valami egészen döbbenetes. Hogy ezt, mondjuk ez, én azt gondolom, hogy eddig el kell jutni, és valószínűleg úgy lehet eljutni, hogy az ember elkezd neki adni, és adott esetben beszélget vele. Vannak a rossz sztereotípiák, amit egyébként próbáltunk egy-két érzékenyíti akcióval már korábban is kiütni, azok a sztereotípiák, amik arról szólnak, hogy a hajléktalan az egy csöves. Ugye itt kezdődik, hogy ezt a szót már használjuk, hogy ő egy csöves. Vagy az, hogy ők mindig isznak. Vagy hogy ők mindig mondjuk a falra vizelnek. És társai, szóval olyan dolgok egyébként, amivel a saját lelkünket
próbáljuk. Róla, ugye,
hát nem beszél arról persze, és egyébként hozzáteszem, hogy az esetek többségén beszélgetünk ezekkel az emberekkel. Hát nyilván itt egy általános rossz rendszerről beszélünk, ami embereket ennyire méltatlan helyzetbe is képes vinni. Ez nem azt jelenti persze, hogy itt emberek nem tehetnek részben a saját sorsukról, de nem ők tehetnek effektíve róla. És ezt egyszerűen zsebre kell tenni, ezen túl kell végre lépni nagyon sok embernek, hogy olyan egyszerű egy csettintéssel igazából ezt így elintézni, hogy ő tehet róla. De ez mekkora marhaság.
Szerintem ezt a nagyon durva, gyomorba vágó felütést egy kis zenével oldjuk fel, aztán visszatér.
Rádió az FM 98-on. Két vendégünk van. A téma az nagyjából egy, közben itt kiderült. Horgas Péter, aki a Minimum kampánynak az egyik kezdeményezője, szervezője, amely az éhező magyar gyerekekért próbál egy kampányt és koncertet szervezni. És Havasi Zoltán, aki a Budapest Bike Mafiának a képviselője. Két hát most nagyon zavarba ejtően rossz szó, célcsoportról volt itt tulajdonképpen szó, a gyerekekről, az éhező gyerekekről, illetve a maffia esetében a hajléktalanokról, akik hasonló helyzetekben vannak, és mind a kettőnél a nélkülözés, a hiány és a társadalmi felelősség, vagy ezzel kapcsolatos lehetséges társadalmi felelősség, ami fölmerült bennetek, illetve a saját cselekvési lépéseitek megkezdése körül. Mondtad, Péter, hogy amikor így hirtelen szembesültél ezekkel az adatokkal, hogy akkor fölmerült, hogy konkrétan segíteni, igen, aztán valakihez még fordultál. Nyilván itt többféle út egyszerre kínálkozik, amiről beszéltetek. Igen. Egyrészt, amit mind a ketten említettetek, a valódi közvetlen segítést, hogy már pedig egy családnak, vagy egy hajléktalannak, vagy valakinek. De hát arról is szó volt, hogy itt a rendszer szintű megragadása a dolognak, vagy ezzel kapcsolatos változást jó lenne valahogy elérni. És arról is szó volt, hogy szakemberekkel is mondtad, hogy találkoztatok. Igen. Feltételezem, hogy ti is, a ti körötökben is vannak talán olyanok, akikkel,
igen, van,
akik persze ezekre a ti eseményeitekre járnak, akik közül tudom is, hogy van, akinek mondjuk a szociálpolitikához köze van. Merült-e az föl, hogy közvetve, persze ezt jelezted, de hogy a döntéshozókhoz közvetlenül meghívni, vagy elmenni hozzájuk, tehát hogy egy közvetlen face-to-face párbeszédet hogy lehetne elkezdeni, hogy ebben a változásban, vagy változtatásban, igen, nyomást gyakorolni, vagy akár vállalni valamilyen szerepet is.
A mi programunkban, vagy a mi elgondolásunkban az nagyon fontos, hogy tulajdonképpen ugye itt előadó művészek fellépéséről, kiáltásáról van szó. Tehát azok a művészek...
A ismert emberekről, így van, tisztelt és
így van,
emberekről.
Így van, tehát azok a művészek, akik vállalták azt, hogy május végére tervezett koncerten fellépnek, azok ezzel a kéréssel, és ez nagyon fontos, hogy ez egy kérés, nem követelés, nem nyomásgyakorlás, tehát, hogy ezzel a kéréssel azonosulni tudnak. Ők, ez kb. 80-90 főnél tartunk most már, tehát, hogy ők mind aktív gyakorló művészek. És minden jó szándék mellett is, én mindig azt mondom, amikor velük beszélgetek, hogy nagyon vigyáznunk kell arra, hogy mi szakmai területre ne tévedjünk.
Tehát ezt nekünk, hogy értem?
Úgy értem, hogy ez egy a gyermekéhezés területén dolgozó áldozatos szakemberek helyett, vagy mellett mi nem mutathatjuk be magunkat, mint ennek a területnek az ismerő is.
Tehát, hogy ne az intézményrendszer kritikája így legyen a ti fellépésetek, erre gondolod?
Nem is a kritika, inkább egy helyzetre szeretnénk felhívni a figyelmet. Ez a tény. És ezért nem, azért mondjuk azt, hogy nem tudjuk, hogy mennyi pénz kell erre. Ha akarnánk, utána lehetne járni, és nagyjából a szakértők nagyjából hasonló összegekről beszélnek. Nem tudjuk, hogy mennyi gyereket jelent ez pontosan, de a szakértők nagyjából megegyeznek, hogy ez körülbelül az említett számokról van szó. De nekünk, akik az előadó művészettel foglalkozunk, nem szabad ilyen területre tévedni, mert egyrészt nem értünk hozzá, más, és ilyen értelemben hiteltelenek leszünk, hiszen te is, vagy akár a Zoli is, aki mondjuk így kim van a terepen, szerintem pillanatokon belül tudna olyanokat kérdezni, amire én nem tudok válaszolni, mert én nem vagyok terepen. Nekünk az a mi azzal élhetünk, hogy viszonylag nagy tömegekhez el tudunk jutni. Ezek a művészek ezt vállalják, hogy ők nagyon sok emberhez el tudnak jutni, és nagyon sok embernél ezzel szembesíteni tudják a társadalmat, hogy itt valami nagyon nagy baj van. Uh-huh. Ugye, hát gondoljatok csak abba bele, hogyha most 3-400 ezer gyerekről beszélünk, hogy ezek a gyerekek mondjuk 15-20 év múlva milyen tagjai lehetnek a társadalomnak. És akkor már rögtön ott vagyunk, hogy nekem van 3 gyerekem, majd ezekkel a gyerekekkel ők hogy lesznek? Milyen lelki és milyen fizikai sérülések vannak? És egy 18-19-20 éves fiatalember, aki egyébként már részese annak, hogy adott esetben éhezik-e vagy sem. Tehát ott már nem lehet azt mondani, hogy ő ebbe a történetben nincs benne. De mégis olyan mély sebeket fog hordozni, amit már nem lehet szép szóval, nem lehet észérvekkel, büntetése, semmivel nem lehet. Akkor az egy olyan mély seb, amit egész életében hordozni fog. És egyébként ez sokkal többbe kerül az államnak. Hát ez tudható, hogy anélkül, hogy az ember mondjuk szakértővé válna, ez iszonyú költség az államnak majd a későbbiekben. És lesz egy óriási tömeg, amivel mit fogunk kezdeni, milyen lehetőséget tud nyújtani majd az állam. Tehát, hogy mondjam, amikor azt mondjuk, hogy ezzel foglalkoznunk kell, mint állampolgár, akkor egy kicsit a saját jövőnk, a gyerekeink jövőjéről is beszélünk. Nem feltétlenül csak abban az értelemben, hogy a gyerekeinket megtanítsuk a szolidaritás alapvetéseire, hanem hogy a mindennapi életünkben hogy tudunk majd együtt élni ebben az országban. De mondom, szerintem ez nem csak Magyarországra vonatkozik. És ez nagyon érdekes, hogy talán tudjátok, hogy most július közepén lesz a 30. évfordulója a Live Aid-nek, ami egy nagyon klassz dolog, és ezt kellően meg fogja ünnepelni majd a popzene és a világ és minden, és ugye ez alapvetően Európa lelkiismeret furdalásáról szól Afrikával kapcsolatban.
Hát, vagy a világé, nem
meg
is csak
Európa. Igen, és miközben azt látom, hogy itt Európában, hát itt van Afrika. És mondom, amit a Dráni megfogalmazott, a Bornai Tibi, hogy ez borzasztó, hogy elkezdünk egy abnormális dologba belecsúszni, és ezt elfogadjuk. Tehát, ugye mondom, mi nem akarunk szakértőké válni, de azért óhatatlanul eljutnak olyan hírek, történetek, amit az Zoli is mondott, hogy egyszerűen, hogyha az ember elkezd ezzel foglalkozni, akkor hát tényleg olyan történetekbe fut, amire csak bőgni lehet, mert nem tudsz mit csinálni. De hogy például azt elmondják, hogy ugye itt volt ez a januári tanítási szünet, és hogy nagyon sok iskolában elmondják, hogy amikor visszajönnek a gyerekek, akkor az első héten hát úgy megy a hasuk, mert nem tudják a...
Elszoktak
az evéstől. Most ezt ugye utoljára a második világháború után voltak ilyen helyzetben emberek, amikor a koncentrációs táborból kiszabadultak, túlélték, és nem tudták a szervezetük befogadni. Ez borzasztó, hogyha ennek a tizede igaz, akkor is borzasztó, és ezzel nem lehet együtt élni.
Tehát te mondod, hogy nem így mondtad, de most ha ez nem túl fontoskodás, a megállapítás, hogy ti elsősorban makroszinten érzékelitek, hogy itt egy csomó probléma van, és hogy valami ilyen
persze,
szintű változást
persze,
kellene
mert
elérni.
Mi gyakorló művészként vagy alkotóként már nem fogunk a szociális egyébként lehet, hogy ha ez 30 évvel ezelőtt szembesülök ezzel, akkor nem biztos, hogy tervező leszek. De ez vagyok, és nagyon szeretem is, ezt akarom is, és a Borna is énekeljen, és írjon gyönyörű dalokat, tehát mindenki tegye a maga dolgát. Nekünk, én most azt gondolom, hogy nekünk most ez a dolgunk, hogy itt azt mondjuk, hogy itt most valami nagyon nagy baj készülődik, és nekünk az a lehetőségünk, hogy erre fölhívjuk a figyelmet. Azt kérdeztétek, hogy vannak-e partnereink? Vannak, abszolút. És egyrészt a különböző segélyszervezetekben, ugye ezt ők a terepen látják ezt, hogy milyen nagy baj készülődik, de azt gondolom egyébként, hogy kormányzati szinten is találtunk, és vannak olyan emberek, akik ezt átérzik ennek a súlyát, és van is erre szándék. Tehát, hogy igen, vannak olyan hangok, hogy nincs szegénység, és másfelől meg azt látjuk mégis, hogy a költségvetésben azért bizonyos tételek mégiscsak emelkednek, vagy legalábbis azt mondom, hogy van szándék erre, és mi
ilyen... De az azt jelenti, hogy akkor mégis valamilyen párbeszéd
hát muszáj, ugye itt azért gyakorlatilag mi egy a költségvetési tervet illetően, hát egy...
Ez
csak, igen, ez a magyar törvények szerint ez csak úgy megy, hogy ezt képviselők kezdeményezik a parlamentben.
Feri említette ezt a makroszintet, Zoli, ti milyen szintre lőnéd be magatokat? Tehát egyrészt mondtad, hogy ez egy ilyen nagyon személyes indítatás, hogy azzal, hogy adok, azzal már is változtattam a világon valamit, tehát ez egy nagyon mikroszint. Ugyanakkor ti is elkezdtetek már ilyen kampány jellegű megmozdulások felé is elúszni. Gondolok erre a felvonulásra, amikor hajléktalanokkal együtt táblákkal. Erről majd esetleg mesél részletesen, de most a kérdés az, hogy az ön meghatározásban melyik szint a legfontosabb nektek talán? Tehát, hogy egy ilyen kampány jellegű figyelemfelkeltő, vagy pedig konkrét akció, amivel konkrét emberekkel segítetek?
Is különböző akcióink és projektjeink vannak. Tehát ugye azért nekünk jelen pillanatban 4 állandó projektünk van. Az egyik ugye a klasszikus, amit talán a legtöbben ismernek, és a legnépszerűbb, a közös főzés, ahol most már 200 adag ételt, több mint 200 adag ételt főzünk le, körülbelül ennyi csomagot még össze tudunk állítani, ami süteményből, gyümölcsökből, mindenféle egyéb olyan dolgokból áll, egyébként még sampon is kerül bele, meg mellé kávé, meg mellé tea, tehát valami irgalmatlan mennyiségről beszélünk most már a kezdeti mennyiséghez képest.
Ezt a szimplában csináljátok?
Most már megint a szimplában, igen, de össze-vissza ugrálunk hely és hely között, ami megint csak azért jó, mert egyrészt beállnak a helyek mögé, nyilván akkor, amikor mi ott vagyunk, akkor nem feltétlenül van közönség, bár a szimplában pont lesz, tehát hogy egyben a nyitással mi ott leszünk most például ezen a héten szombaton, megint lefőzzük ezt a 200 adag ételt, megint összecsomagoljuk ezt a mennyiséget.
Arra gondolsz, hogy bocsáss meg, hogy miközben ott ti főztök, és ezt az ügyet intézitek, közben oda a vendéglátást igénybe vevő közönség is jön, és hogy így ő van. Is találkozik ezzel?
Így van.
Tehát, hogy
így
két
van.
Különböző ügy kerül egymás mellé. Egy
igen, látni fogják. Tehát ebből a szempontból ez nagyon szerencsés, hogy mi 11 órakor kezdjük a főzést például szombaton, és délben már nyit maga a hely. Ez azt jelenti, hogy ott látnak minket, hogy ott valami készül, sőt, ott még valamilyen szinten promotálni is tudjuk ezt a dolgot, vagy hát embereknek megmutatni, hogy akkor ez létezik. Tehát ez a projektünk ugye a leg, mondjuk azt, hogy népszerűbb. Átlagban most már ilyen 70 ember eljön, ami egy nagyon nagy szám, és ebből a 70 emberből átfedéssel valaki főz, valaki bringázik, de körülbelül 40 ember jön most ki egyébként bringázni az utcára, ami télen egyébként nagyon, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó szám. Nem tudom, mi lesz tavasszal, nem tudom, mi lesz nyáron, lehet, hogy a BS-t kell majd kivennünk előbb-utóbb, adja a jóisten. Ez a legnépszerűbb, és egyébként mi is segítünk azért közvetve gyerekeken, hiszen családokhoz is megyünk ki. Jövő héttől, azutáni héttől most már 8 családot tudunk folyamatosan segíteni havi szinten, ahol ugye gyerekek vannak, és ez nekünk nagyon jó. Tehát nekünk van egy ilyen szintén, ez pont a Szimpla piachoz köthető, ahol mi ott gyűjtünk, és egyéb forrásokban most azt meg tudjuk teremteni, hogy ezeket a gyűjtéseket meg tudjuk spékelni olyan tartós élelmiszerrel, illetve a háztartásban használatos eszközökkel, amivel nagyban segítjük a családok és a gyerekek életét, remélhető nagyban. Ehhez majd egy Vacsi nevű programot kötünk egyébként, ami egy teljesen átlátható adományozási rendszert foglal magában. A Vacsi az azt jelenti, hogy választ egy családot te is, illetve ennek a rövidítése. És
valami esti étkezésre gondoltunk.
Igen. Hát azért alliterál dolog. Na jó, szóval a lényeg az, hogy ez is, illetve van a vitaminkommandónk, amely pedig szintén az utcai, vagy mi ez a főzéssel, a közös főzéssel a hajléktalanokat keresünk meg, ott kimegyünk, 40-50 bringás kimegy, és megkeresi a városban a dobozokkal a hajléktalanokat, illetve ezekkel a csomagokkal. A vitaminkommandó pedig rengeteg gyümölcsöt visz ki, persze mellé azért csinálunk szendvicset, de hogy rengeteg gyümölcsöt viszünk, hogy azok az emberek, akik kint éjszakáznak, azok kapjanak megfelelő mennyiségű vitamint. Illetve a negyedik, ami ide már nem annyira passzol, ezek túrák, és ott állatmenhelyeket segítünk, illetve próbáljuk a munkájukat segíteni. Ez azoknak az embereknek van, azoknak a fiataloknak, akik, vagy és kevésbé fiataloknak persze, akik inkább az állatmenhelyen tevékenykednének szívesen.
És azoknak a segítésnek ez is egy.
Egyértelmű, persze. És azért van egy határ, hogy valaki itt szeretne, inkább ilyen csak hogy ezt mondjuk rosszul mondtam. A lényeg az, hogy állatokon szeretne segíteni, embereken, vagy általában mindenkin és mindenen, és benne van a szándék. Tehát lehet, van egy ilyen választási lehetőség. Egyébként, ami nagyon fontos, a fiatal, előbb említetted Péter a fiatal korosztályt, tizenéveseket, és hála Istennek azért nálunk most lehetőség van az 50 órázásra. Ezt jövő héttől elindítjuk. Az első alkalom március 7-én, 6-án és 7-én lesz.
Ez az ifjúsági közösségi szolgálat, így van, az iskolásoknak így van, a érettségihez.
Pontosan, ami az érettségihez kell. Hát várjuk a jelentkezőket, most fogjuk kiadni majd a közleményünket, most fogjuk egyébként a felhívást intézni, tehát már felhívás nélkül is rengetegen jelentkeztek be iskolákból, hogy mikor jöhetnek a srácok esetleg hozzánk, szóval nem félek attól, hogy egy-egy alkalmat ilyen 20-30-40 fő alatt megúsznánk, és biztos vagyok benne, hogy sokan jönnek, és nagyon remélem, hogy sokan fognak ide érkezni hozzánk.
Egyébként igen. Én ehhez csatlakozva, hogy az egy egész elképesztő élmény most, hogy amit Zoli is említett, hogy szerintem itt valami megmozdult a társadalomba, tehát ezt nem, hogy mondjam, mi most csak valamit megfogalmaztunk, és az elmúlt években nagyon érzékelhetően megnőtt a magyar társadalomban a szolidaritási hajlam, kedv, szándék is, és nekem viszont van egy, bocsánat, csak hadd kérdezek valamit a Zolitól, mert ez nagyon izgat, hogy ezek a, amikor eljuttattok egy csomagot valakikhez, akkor az mindig tudjátok, hogy ki, tehát hogy visszatérő emberekhez, mert ugye azt mondtad, hogy 9 családot?
8. Most 8-at fogunk, igen.
Hogy ezt ti mennyire érzékelitek, vagy mennyire tudjátok aztán nyomon követni az ő történetüket, mert ugye részben az én személyes példámon keresztül, részben meg ezt nagyon sokan elmondják, hogy amikor ugye megnyitnak egy kaput, egy csatornát, egy rászoruló család felé, akkor abban a pillanatban ugye a kis herceg történet, hogy akkor felelős vagy érte. Tehát, hogy ez egy iszonyú felelősség, mert ugye egy nagyon intim szférába enged betekintést az a család.
Egyrészt erre van egy ember, aki tartja a kapcsolatot a családokkal. Másrészt most, hogy 8 családdal fogunk foglalkozni, tehát mondom, ettől az időszaktól eddig 4 család volt, akivel mi, vagy 4 család volt, akihez eljuthattunk, mi tartottuk velük a kapcsolatot. Tehát azért ott, hogyha volt effektíve olyan igény, ami plusz igény lett volna, azokat megkérdeztük, akkor olyan dolgokat próbáltunk, igyekeztünk vinni. Mivel hiszünk ebben a vacsi programban, ezért a folyamatos visszacsatolásunk megvan, és nagyon szeretnénk azt, hogy ezek a családok szépen lassan bővülnének, és
mi
is fognak is.
Mi alapján választottátok ki?
A 7. kerületi gyermekjóléti
intézményekkel is kapcsolatban.
Egyértelműen, tehát ebből a szempontból igen.
Nem
lehet kihagyni, mert azért ők rendelkeznek egyrészt az adatbázissal, egy nagyobb tudással egyébként nyilván ebben az irányban, és ott velük egyeztetünk, és kapjuk meg ezeknek a családoknak a neveit.
A Civil Rádió az FM 98-on. A szegénységről beszélünk, bár nem ez volt a műsornak látszólag a témája. A témája egy egy segélykiáltás, hogy ne lehessen elfogadni a gyerekszegénységet, illetve egy másik szervezetnek a bemutatása, amelyik miközben kerékpározik és egy csomó izgalmas városi tevékenységet végez, elkezdett a rászorulókon segíteni. És miközben itt a zene ment, nagyon érdekes volt, ahogy a párbeszéd folytatódott a vendégek között, és valójában ami felmerült, az a segítés felelősségének a kérdése, hogy jól segíteni, hogy lehet, illetve hogy milyen veszélyhelyzetek is vannak, ha az ember a segítésben nem tudja birtokolni, hogy nem eléggé végig gondolt, vagy ha egyáltalán szűkösek az eszközei a segítésben is. Nem akarom itt most részleteibe fölidézni, de talán annyit itt elárulhatok, hogy nem a kulisszák mögé való bekukucskálás, hogy azt vetettétek pont föl, hogyha egy segítési folyamat elindul, nagyon nehéz abból kilépni, pedig számtalan ok lehet, hogy esetleg erre kényszerít.
Hát én azt gondolom egyébként, hogy feltehetően nagyon sok ember ezt azért fölméri, és van egy ilyen félelem is ebben, hogy...
A belépésben is
hát
már ez
van,
a félelem.
Így van, mert valóban nagyon nehéz. Ugye ez a, amit mondtam, ez a kis herceg effektus, hogy egy nagyon intim szférába beengednek, és akkor attól kezdve onnan nem, szóval, hogy jó érzésű ember onnan már nem léphet ki. Ugyanakkor meg a mindennapi élet az mégis az diktálja, hogy olyan terheket, amit megismertél, és érted is, hogy miért, de mégse tudod átvenni, mert nem fér bele egyszerűen a napi életedbe.
Igen, de azért mind a ketten mondtatok más dimenzióba. Igen. Talán ezzel kapcsolatosan valami vágyat, vagy valami lehetőséget, hogy egyrészt a rendszerben, a szisztémában kellene változásokat elérni, és a változásoknak a fölmerült, ugye közvetve, vagy közvetlenül például a döntéshozókat emlegettük, hogy a változásnak a felelősei, vagy a változásnak az esélyesei, azok talán a döntéshozók. A másik esetben pedig fölmerült, hogy az a segítő munka, amit a Budapest Bike Mafia elkezdett, az egyfajta közönség előtti zajlik, tehát hogy esélye van annak, hogy bevonódjanak más emberek, csatlakozzanak. És ami nagyon érdekes volt, az utolsó mondatok volt itt a zene előtt, és egy picit erre visszatérnék, hogy Péter, azt a nagyon jó hírt hoztad, amitől egy kicsit persze félünk, hogy elhiggyük-e, hogy úgy érzed, hogy megnőtt a szolidaritás érzés.
De én emberekben. Ezt teljesen egyébként nem tudom, hogy ebből nektek mi van.
Én ezt máshogy hívom. Én úgy hívom, hogy civil boomban. És teljes mértékben ez. Aha. Van. Oké, hogy benne vagyok most
az
3
is,
éve.
Az is a szolidaritás.
Egyértelműen ez. És tehát ne értsük fél itt a civil szó jelentés, mert minden agyonban járatva, akkor szolidaritás boom van. Akkor mondjuk ezt. És mondtam, hogy én nagyon sok olyan emberrel találkozom, hogy most már a mindennapokban, akik egyébként azért találkoznak velem, mert mondjuk ez nekik tetszik, és egyetértenek ezzel, de hogy ténylegesen ez van, és persze minden ilyen dolog, ahogy húzódik szét egy társadalom, minden radikalizálódik, ugyanúgy ez a jelenség is fog, és ennek is teret kell adni. Nyilván ezt mondjuk ilyen nem tudom, ez a szó jó ide, hogy demokratikus formában jobb megélni, de egyébként de. De hogy én azt látom, hogy minél egyre több ember látja azt, hogy mekkora szükség van az ő saját elejére. Még nem elegen, ahhoz egy kritikus tömegnek ki kell alakulnia, de egyre többen vannak.
Még emlegettétek itt egyrészt az intézményrendszert, úgyis, mint a szakma intézményrendszer, tehát a szociális intézmény, vagy a szociális tevékenységgel foglalkozó szakembereket, és egy másik intézményrendszer is többször szóba került Péternél, az egyház, amelyik tipikusan az alapértékei szerint talán az egyik az kellene, hogy segítsen. Egyébként hoztad példaként ezt a pápai újévi beszédet, de már ezelőtt is a társadalom itt egy része szembesült azzal, hogy egy katolikus püspök a karácsonyi éjszakai szentmisén nagyon radikálisan, ha ez a szó most itt idefér, kiállt ugyanígy a szegénység ellen, sőt korábban a cigányság tessék?
A
Váci püspök. Tehát a cigánysággal kapcsolatos közöny és rossz indulat és intolerancia, és a szegényekkel kapcsolatos közöny intolerancia ellen. nem is tudom, hogy mennyi bajuk van ezeknek az embereknek a maguk közegében, de most nem rajtuk akarunk segíteni elsőben. De az, hogy ez a, mondjuk az előbbi, amiről most beszéltem, az a magyar televízióban hangozhatott el, azért ez sok ember legalább elgondolkodtatott, remélhető, de hát talán lehet, hogy vannak, akik meg is ütköztek ezen, tehát látszanak utóbb olyan reflexió, kommentek a mai szóval, amelyek azt jelenti, hogy sokakban talán valamit elindított.
Én azt látom, vagy azt éljük meg itt a program szervezése kapcsán, hogy egyrészt aki ebbe bekerül, és körülbelül 3-4 perc után megérti, akiket megkeresünk, hogy miről van szó, hogy kifejezetten egy felszabadulásnak élik meg ezt. Tehát, hogy valami olyasmit sikerült megfogalmazni, szerintem pofon egyszerű, egy nagyon egyszerű kérés, mondás. Ugye az egész, hogy mondjam, programnak nagyon fontos része, hogy végig mi nagyon, nagyon nagy erővel szeretnénk szelidek maradni végig, mert azt gondoljuk, hogy ebbe
erősek, de szelidek.
Igen. Igen, határozottak, de szelidek. És ezért mondjuk, hogy mi kérünk valamit, mi adófizető állampolgárok, hogy a pénzünkkel mi legyen, mit szeretnénk, mit tartunk elsődlegesnek.
Hát tulajdonképpen ti egy radikális, bárhogy is szép, egy radikális beavatkozást tesztek, és
hogy legalábbis kezdeményezünk. Igen.
De azért ennek a pontos körülírását inkább rád bíznám, mint hogy én próbálnám megkísérelni, megfogalmazni, de hogy vannak művészek, akik támogatnak, akik talán majd egy koncerten is kiállnak mellett a dolog mellett, de egyébként mi is az a közvetlen dolog, amit akik szövetkeztek itt, amit vállaltok, tehát ami a...
Ez egy kérés,
igen?
Ahogy az elején
egy mondtam, nagy nyilvános kérés.
Egy nagy nyilvános kérés, pontosan lesz majd egy tulajdonképpen egy petíció, amit alá lehet írni, lehet csatlakozni hozzá, de itt a legfontosabb az, hogy a képviselők, mert Magyarországon ez így működik, mint ahogy nagyon sok helyen a világon, hogy képviselők egy adott pillanatban, amikor majd ezt megértik, és el tudunk jutni hozzájuk, akkor ezt megértsék, és az országgyűlésbe, a parlamentbe kezdeményezzék azt a törvényt, ha úgy tetszik, ez lehet, hogy alaptörvénymódosítása, akkor ez a 6., ha jól számolom, hogy ez kerüljön be, hogy ne lehessen úgy költségvetést elfogadni. Tehát ez ugyanaz, mint a családoknál, hogy van egy X összeg, ami rendelkezésre áll havonta, vagy egy évben, és az egy alapvetés, hogy a gyerek kapjon enni. Pont. És mi ennél tovább nem akarunk menni. Mert kérdezted az egyházakat. Azért az valóban így van, hogy az egyházak kint vannak a terepen, és ezt gyakorolják. De azért nem feltétlenül biztos az, hogy az egyházaknak feladata az étkeztetés. Ez úgy látom, hogy amennyire így most egy hónap után ebbe bele tudunk látni, hogy ez egy probléma nekik. Nem ez az alapfeladatuk, hogy embereket étkeztessenek, de ugyanakkor ők rendelkeznek ma már ilyen tapasztalattal. Ők tudják működtetni ezeket a hálózatokat.
De hát ők befolyással rendelkeznek a hívek felé. Talán igen, ez a fontosabb szerep.
Igen, persze, így van, értem én. Csak ugye az egyházaknak mindig volt egy ilyen feladatuk, vagy amit akár önként, akár bármilyen előírás szerint gyakoroltak. De ez egy kérdés, hogy hogy ez valóban ez az elsődleges feladatuk-e. De mivel nem nagyon van más, illetve hát vannak a különböző egyesületek, szolgálatok, társaságok, akik kisebb-nagyobb társaságok, akik ezzel foglalkoznak, hát feltétlenül ott kellene ezt a problémát megoldani. De mondom, itt, mivel ez egy összetett kérdés, tehát nem lehet önmagában a gyermekéhez, és ehhez tartozik az oktatás, az egészségügy, és nagyon sok minden más is, csak ez valóban már nem a mi feladatunk, mert nem értünk hozzá. Lehet, hogy már én is túl messzire megyek el, mert ezek már nagyon komoly szakmai kérdések.
Közben eléggé fogy az időnk, és a Budapest Bike Mafia kapcsán még valamiről nem beszéltünk, ami engem nagyon izgat, és ez pedig a bike, hogy mi a szerepe ebben a dologban a biciklizésnek. Tehát ugye azt mondod, hogy hogy nagyon sok ember kezd mérges lenni ettől az igazságtalan helyzettől, és nagyon sok ember szeretne tenni valamit, és ehhez képest ti egy réteget vettetek ki ebből a kerékpáros sokat, akiknek valami fajta identitást is jelent talán ez a kerékpározás. Tehát ez hogy van? Ez egy eszköz, egy cél, vagy csak így alakult ez a dolog?
Hát eszköz és cél is. Ugye a kritikálmesznek köszönhetően azért itt ebben a városban elég sokan tartják magukat bringásnak, bár a kritikálmeszre vidékről is eljöttek, de az utolsó alkalommal tudjuk, hogy kb. 100 000 ember vett részt ezen a felvonuláson. Ez az egyik része. Részünkre ez nem volt teljesen tudatos, azért kezdtük el ezt így, mert mi magunk egyébként télen-nyáron bringával járunk. Tehát ez egy adott dolog volt, és a szándék megvolt, így gyakorlatilag egyedüliként a világon, nincs még egy ilyen szervezet, ezt utána néztem tényleg keresztbe kasul, hogy egyedüliként egyelőre a bringát a szociális munkába ilyen formán injektáltuk. A másik nagyon fontos dolog ez, hogy a bringa a szabadság. A bringa egyrésztről forradalom, belső forradalom, külső forradalom, kifele is tudjuk mutatni, hogy ez egy forradalom és egy őrült nagy szabadság. Tehát nem vagyunk bezárva sehova, miközben bringázunk. Ha fázunk, felöltözünk és úgy bringázunk, együtt élünk az utcával, együtt élünk az emberekkel, jó esetben együtt élünk ugye az autósokkal, a taxisokkal, az autóbuszvezetőkkel, csak a metrósokkal nem. Szóval, hogy együtt élünk egy olyan ebben a városban, és mégis szabadon jöhetünk, mehetünk, és maga az eszköz, azért ez szabad, de mert tudod, hogy A-ból B-be mikor jutsz el, hogy együtt élsz az egésszel, tehát ami körülötted van. Ez nagyon-nagyon fontos dolog. És én azt gondolom egyébként, aki ezt a jó oldalára fogja meg, tehát mondjuk a BKV-ról leszáll, és felül a bringára, és ezt elkezdi használni, meg fogja élni ezt a fajta élményt.
Tehát itt a szabadságnak van valami összekötő szerepe a két téma között, hogy szabaddá teszed magad a közlekedésben, és tedd magad szabaddá az adásban, vagy a szolidaritásban.
Így
valami
van. Én ezt azért tudom ennyire jól, mert én a 90-es évek közepén kezdtem vele bringázni, és bringával járni a várost, és nekem akkor egy ilyen irgalmatlan szabadságvágyam volt, és ezzel nagyon jól meg tudtam élni. Tehát igen, ez egy nagyon jó tapasztalat volt.
A bicikli a mobilitásnak is az eszköze. A mobilitás az a egyik helyről a másikra való eljutást jelenti, de jelenti a társadalom különböző közegei, csoportjai közötti mozgást, átjárást is. Igen. Tehát ilyen szempontból a kerékpár azért nagyon érdekes, mert azt hiszem, hogy sok mindenkit összegyűjt. Tehát az az üzenet, vagy az a magatartás, vagy az a viszony, amit itt most nekünk elmondtál meg, amiről így olvasni lehet, az tulajdonképpen egy mobilitási csatornába kerül bele. Nem akarom ezt túl tudományoskodni, csak hogy esélye van arra, hogy sok mindenkihez eljusson, és hogy olyan nyitott ponton, ami a biciklizés között közös nevező, amelyiken keresztül be lehet talán jutni ilyen közegekbe, gondolom.
Egyértelműen. Egyrészt ugye megérintettük a kerékpáros szubkultúrát, ez volt az első lépés. Azok az emberek jöttek el az első programjainkra, azok kezdtek el velünk igazából szimpatizálni, akik eleve ugye szociálisan érzékenyek voltak, ez bármelyik korosztály, illetve az a bringás szubkultúra, amelyik télen-nyáron fel tudta venni a meleg ruhát, mondjuk télen, és el tudott velünk jönni egy-egy ételosztásra. Hozzáteszem egyébként, és ez mondjuk egy kommunikációs baki volt részünkről, azért nem épült hamarabb egyébként maga a szervezet, mert valamiért rosszul kommunikáltuk kifelé, azt gondolták, hogy ez egy zárt társaság, pedig hogy nagyon is befogadóak voltunk minden alkalommal, és amikor ezt sokkal tudatosabban kezdtük el kezelni, onnantól, tehát ez az elmúlt egy, majdnem másfél év kezdett el dúzadni a szervezet, mint az előbb is elmondtam, egy-egy rendezvényünket, egy-egy akciónkat 60-70-80 ember most már látogatja, ami egy nagyon-nagyon nagy szám, és ebből is visszacsatolnék arra, hogy itt boom van, itt ez a téli aspektus, hát mi lesz itt tavasszal, mi lesz itt nyáron, amikor ténylegesen összejöhetünk a jó időben bringázni, több alkalommal többet segíteni, több embernek, stb. Hát legyen a csillagos ég a határ.
Ha a hallgatók közül valakit megérintett ez a dolog, hol talál rólatok információt, vagy hol tud csatlakozni ehhez a dologhoz?
Ehhez, amit el kell mondanom, nem kell hozzáni feltétlenül bicikli. Tehát nagyon-nagyon sok dologban lehet egymáson segíteni, illetve nekünk is segíteni, nem kell feltétlenül hozzá bicikli, főzni, nyilván bringajunk is lehet. A bbm.hu, tehát ez a Budapest Bike Mafiának a rövidítése, a www.bbm.hu a weboldalunk, és a Facebookon pedig a Budapest Bike Mafiára kell rákeresni. Immáron 11.500 kedvelünk van, ami egy nagy szám, és azt gondolom, hogy ezt dúsítani érdemes emberekkel.
Tamás, nektek van-e olyan felület, ahol az érdeklődő hallgató, rokon, szenvező, szimpatizáns ebbe a
folyamatba be tud kapcsolódni, vagy viszonyulni tud hozzá.
Mi még nagyon fiatalok vagyunk, úgyhogy nekünk még egyelőre Facebook oldalunk van, ez a minimum oldal, de már dolgozunk a honlapon, és ott lehet figyelemmel kísérni.
Tehát egyelőre inkább csak figyelni, olvasni tudnak erről, vagy valami cselekülő?
Igen, de én azt gondolom, hogy abban a pillanatban, és ez a legfontosabb feladatunk, abban a pillanatban, hogy megvan a koncert helye és ideje, az nagyon sok mindent meg fog határozni. A Dráninak, ugye a Bornai Tibinek van egy nagyon jó ötlete, azt hiszem ezt nálatok már mondta is, hogy ezt a kiáltványt, amit rövidesen nyilvánossá teszünk, azt szeretnénk, hogyha ezt minél többen aláírnák, de párban. Mégpedig úgy, hogy azt kérnénk, hogy mindenki hozzon egy embert magával, mindenki keresse meg azt az ismerősét, egykori barátját, akivel mondjuk az utóbbi időben akár politikai, akár világszemben, vagy bármilyen ok miatt talán ma már nincs jóba. Távolabb kerültek egymástól, és együtt írják alá. Valahogy ezt úgy kitermelte magából ez a kezdeményezés, hogy valahogy a gyermekek, vagy a gyerekek megsegítése az valahogy maga után vonja a béke utáni vágyat is. És talán ugyanúgy, ahogy a gyerekek étkeztetése, ez egy alapvetés, feltehetően ahhoz, hogy egyáltalán elviselhető legyen a mindennapok, és ezt meg tudjuk csinálni. Nem csak a civileknek és a kormány oldalnak, hanem akár a különböző világszemléletű embereknek is össze kell kapaszkodnia, és hát az gyönyörű lenne, hogyha egy kormánypárt és egy ellenzéki politikus, vagy vezető, vagy művész együtt írná alá. Szerintem ennek nagyon, nagyon fontos üzenete lehet.
Eltelt az óránk. Köszönjük a vendégeinknek, Orgas Péternek és Havasi Zoltánnak, hogy eljöttetek. A szegénységről, gyerekszegénységről volt szó, és talán annyit, ha összefoglalólag aláhúznék ebbe, az bizonyosodott be abból, amit mondtatok számomra, amit persze sokan nyilván tudnak, hogy a szegénység, gyerekek vagy nem gyerekek, felnőttek, hajléktalanok, olyan ügy, aminek nem egy reszort felelőse van, hanem mindenkinek ezzel a dologgal feladata lehet. Egyes emberként, a státusza tekintetében, civil szervezetekként, egyházként, vagy bármilyen más.
Ezt én úgy szoktam mondani, hogy lehet, hogy pont az éhezés, vagy ezek az nagyon súlyos problémák tanítják meg a társadalmat valahogy, hogy mondta, az állapot a demokráciára.
Köszönjük!
Too hard. I've seen too much. Nothing can heal me now.